Ez itt továbbra is az Energia Info, az Inforádió energiaipari magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Flavaj Rihárd. Most témát váltunk, bár maradunk még bizonyos tekintetben a zöld energiáknál, a tisztább környezetnél, a kisebb kibocsátásnál. Vajon a Donald Trump amerikai elnök nyíltan foszilis energiahordozó pártisága hogyan befolyásolhatja a zöld energiák, az energiahatékonyság, az energia megtakarítás, mint iparág, mint befektetési lehetőség jövőjét? Egyebek mellett erről is kérdeztem a közelmúltban Csikán Attilát, az Alteo Enyert vezérigazgatóját. Most ebből a beszélgetésből idézünk.
Azzal kezdeném, hogy az világ egyik leghatalmasabb embere, ennek a véleménye és az elköteleződése az nyilván nagyon-nagyon fontos. Tehát én nem szeretném negligálni Trumpnak a véleményét, és nem szeretném azt mondani, hogy nem jelent gondot az ő hozzáállása. Egyébként is valamit akadályozni mindig sokkal könnyebb, mint segíteni, tehát nyilván felvetez majd kérdéseket, de nem szabad elkeseredni, és különösen nem szabad azt gondolni, hogy megállíthatjuk ezeket a folyamatokat, nehezíthetjük, lassíthatjuk, természetesen nem ez a feladatunk, hanem hogy gyorsítsuk és segítsük. És hát én igen, azt gondolom, hogy ma már ez egyértelmű, hogy az üzleti szférának, a vállalatoknak legalább akkora befolyása van a világ eseményeire és ezekre a nagy folyamatokra, mint a politikusoknak vagy a politikai pártoknak, és ezeket a folyamatokat gyakorlatilag nem csak segítik, és nem csak támogatják ezek az üzleti szervezetek, hanem már érdekük ki is vált, hogy legyenek. Tehát régen nem arról beszélünk, hogy milyen kötelezettségei vannak, nem csak arról beszélünk, hogy milyen kötelezettségei vannak egy vállalatnak, hanem arról, hogy milyen lehetőségeket jelent a számára az, hogy aktívan részt vesz mondjuk a klímaváltozás elleni harcban, vagy a fenntarthatósági törekvéseknek a támogatásában, és ez elég messzire és elég sok irányba el tud vezetni minket.
Picit, hogyha most maradunk a zöld energiáknál, a megújuló forrásoknál, hosszú évekig ugyanaz volt a vélekedés, és azt tartotta magát, hogy ezek csak támogatással életképesek, az államnak valamilyen formában, valamilyen csatornán támogatni kell őket. Túl vagyunk ezen?
Túl vagyunk rajta. Ma már a megújuló energiák élettartam költségre vetítve egyenesen néha olcsóbbak, mint a hagyományos energiaforrások. És ráadásul ugye a trendek is nagyon-nagyon radikálisak, azt kell, hogy mondjam, mert évről évre olcsóbbak, nem picikével, hanem nagyon súlyos százalékokkal. Miközben hát ugye a fosszilis vagy a nukleáris iparban azért nem látunk ilyen fejlődéseket, vagy ilyen radikális tendenciákat. Ma már Dániában például a Kokáér épül olyan szélerőmű, amelyik az élettartam költségre tekintve gyakorlatilag alatta van minden más alternatív technológiának. Vagy azt tudom mondani, hogy ugye mi számolunk egy valamilyen hosszú távú villamosenergia árerőrejelzéssel, mondjuk a paksi beruházást tekintve, ha jól tudom, akkor ez 64 euró per megawattóra. Ha ezzel a 64 euró per megawattórával végig számoljuk a napenergiát, a szélenergiát, a vízenergiát, a biomasszát, akkor kiderül, hogy ezek is működnek. Ugye az egy más kérdés, a tisztesség kedvéért hozzáteszem, hogy ma a villamosenergia piacon nem ekkorák az árak, hanem olcsóbbak. Ez viszont nem a megújulókra vonatkozik, és nem a megújulók támogatás igényére, hanem egy olyan egyébként szerintem fenntartatlan villamosenergia piaci helyzetre, ami ma van.
Mitől lettek a megújulók egyszerűen olcsóbbak, és mitől egyre olcsóbbak? Nyilván ez függ attól, hogy melyikről beszélünk. Legtöbbet ugye a napot és a szelet emlegetjük. Mi történik ezeknek a piacán?
Hát először is óriási a kereslet irántuk. Tehát például akár az USA-ban, ugye, amit mondtunk, hogy ott azért a vállalatok és az ipar nem állt meg, óriási beruházások vannak megújulóba. Kína a világ legnagyobb megújuló beruházója, ugye Németországról vagy Európa más országairól is sokat hallunk, és ahol ekkora a kereslet, ott nagyon komoly pénzek vannak fejlesztésre. Tehát azért ma a kutatás-fejlesztésbe bemenő pénzek nagyon sokat segítik a megújuló energetikát. Persze ne felejtsük el, hogy a fosszilisokat is segítették annak idején, meg a nukleárist is. Legfeljebb nem oda számoltuk el, ugye? A második világháborútól a 60-as évek végéig ugye a nukleáris iparban a fegyverkezési verseny a hidegháború miatt ugye a katonai kiadásokon keresztül mentek óriási pénzek, és ugye ezt sikerült aztán áttenni a polgári használatba. A megújulónál ugye nincs ilyen elsődleges piac. De most már nagyon komoly pénzek mennek be, és a harmadik dolog pedig az, hogy igazából az kell, hogy mondjam, hogy a választók, a fogyasztók, tehát mi, az embereknek a figyelme is erre irányult, és ezért egyre több vállalat belevág megújuló fejlesztésekbe, olyan is, akinek esetleg ez nem volt korábban a profilja. Tudunk például olyan vállalatot, amelyik egyébként FMCG iparágban tevékenykedik, és azt mondja, hogy ő minden egyes mondjuk így környezetre terhelő ipari tevékenységét, jogkorékai lábnyomát méri, és általa telepítendő szélerőművekkel kiváltja. Ezt a világszinten méri, nyilvánvalóan a kibocsátás nem ugyanott feltétlenül, nem ugyan történik meg, mint a kiváltott megújuló, de van egy vállalat, amelyik egy teljesen más iparágból jön, és ennek ellenére, vagy éppen ezért megújulóba ruház be.
Több szempontot is említett, de Kína a kulcs? Kína az egyik fontos kulcs?
Hát Kína az egyik fontos kulcs két okból is. Egyrészt azért, mert óriási fosszilis kibocsátó. Tehát azt ne tagadjuk le, hogy azért Kínában egyrészt nem csak megújulók épülnek, hanem gyakorlatilag minden épül, amivel energiát lehet termelni, hiszen a gyors gazdasági növekedést azt azért valamilyen szinten el kell tudnia látni energiával. De a másik az, hogy Kína lesz az a jó példa, én azt gondolom, vagy az lehet az a jó példa, ami választ ad arra a kérdésre, hogy mi történik akkor, ha a ma még kevésbé fejlett országok fejlettek szeretnének lenni, hogyan kerüljük azt el, hogy ők ugyanazt az utat járják be, mint amit a mai fejlett országok bejártak évtizedekkel ezelőtt, hiszen mi történne akkor? Az történne, hogy először átmennének ezen a fosszilis korszakon, és a saját növekedésüket fosszilissal oldanák meg, majd aztán majd 50 évvel később, mint a jelenlegi fejlett országok átmennének a megújulóba, csak én attól tartok, hogyha fogalmazhatok ilyen egyszerűen, azt a bolygó nem bírná ki. Tehát itt nagyon fontos, hogy ők ugorjanak egyet, és ahelyett, hogy ugyanazt az utat, mint az Európa meg az Egyesült Államok végigjárt mondjuk a II. Világháború és mondjuk 90 között, azt ők ugorják át, amennyire lehet, és élből kezdjenek gyakorlatilag megújuló alapú energiaellátást. Ez ugye egyszerre egy kihívás, és már megint egy lehetőség, hiszen nagyon jól tudjuk a gazdaság történetből, hogy azok az országok, akik rá voltak kényszerítve arra, hogy ugorjanak, azok később akár könnyen a folyamatnak az élenjárói, a legnagyobb befolyással bíró országai lettek. Ugye ez történt mondjuk Japánnal a II. Világháború után, ugye, más nem energetikai, hanem úgy általában gazdasági vagy ipari szempontból. Úgyhogy én Kínában óriási potenciált látok, hogy ha ezt ők ügyesen csinálják végig, akkor igazából a szükségből erényt fognak kovácsolni.
Térjünk vissza a technológiákra, ugye azt mondtuk, hogy általában somáson többnyire a napról és a szélenergiáról beszélünk, és azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen mind a kettő azt mondja, hogy versenyképes ma már a fosszilis energiafordozókkal. Mi a helyzet a többivel? Ezekről kevesebb szó esik. Biomasszáról, vízenergiáról nagyon sokszor talán politikaiokból, de igazából miért nem beszélünk ezekről többet?
Igazából az egyik az, hogy a nap meg a szél az, amelyik minden országban szinte már alkalmazható, és nagyon nagy tömegben lehet belőle. A többinél azért az egyéni adottságok sokkal erősebben befolyásolnak. Tehát mondom, a vizet ugye nyilván olyan országokban, ahol nagy különbségek vannak a tengerszint feletti magasságban, nagy esése van a folyóknak, ott ez jobban működik. Vagy a biomasszában ugye, ahol olyan hulladék vagy van, vagy olyan felhasználható, elégethető alapanyag, ott ez működik, ahol nincs, az nincs. Ugye olyan országról nem tudok, ahol se nap, se szél ne lenne. Tehát ez az egyik oka. A másik, ami részben ezzel persze összefügg, az, hogy a napcellák és a szélerőművek, azok ugye egyedileg kicsik, vagy relatív kicsik, viszont szinte korlátlanul bővíthetők. A korlátlanulnak nyilván környezetvédelmi, elhelyezhetőségi, egyéb korlátok azért vannak. A biomasszánál és a víznél viszont nagyon erős viták vannak abban, hogy mennyire bővíthetődjön, és a túl nagy, arra sokan azt mondják, hogy az már nem is megújuló. Tehát igazából nem tud volumenben akkora teret nyerni, mert mondjuk én is azt gondolom, hogy egy gigaméretű vízerőmű, ami miatt 3 millió embert ki kell telepíteni, és soha többé nem látunk természeti értékeket jelleggel önti el a világot, ugye látunk ilyeneket Dél-Amerikában is, meg Ázsiában is, hát ezt azért nem tekinteném példának. Vagy azt az 500 megawattos biomassa erőművet, amiből napi 80-100 kamion, 30 tonnás kamion viszi az alapanyagot, és gyakorlatilag autópályát kell építeni, miatta azt nem tartanám feltétlenül megújulónak. Tehát azoknál az alternatív, vagy azoknál a technológiáknál, mondjuk így csúnyán, hogy ami nem nap és nem szél, ott szerintem azért erősebbek a méretkorlátok, erősebb a megvalósíthatósági korlát, az adottságok, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem ússzuk meg azt, hogy Magyarországon is egyedileg kell megvizsgálni, hogy melyiknek mennyire van létjogosultsága. Ez egyébként meg is történik például a biomasszánál, azáltal, hogy a jelenleg ugye elfogadás alatt levő megújuló támogatási rendszer korlátozza őket méretben, és csak bizonyos méret alatt enged ilyeneket építeni, és nyilvánvalóan ugye a környezetvédelmi jogszabályok miatt csak ott, ahol ennek van valami relevanciája.
Csikán Attilát, az Alteo Nrt. Vezérigazgatóját hallották. Ezzel véget ért az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Hlavai Richárdot hallották. Minden jót, viszont hallásra!